Isten igéjét, a Zsoltárok könyvéből fogom felolvasni a 33. fejezetet, Isten dicsőítése. Vigadjatok az Úrban, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 húrulanttal zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjetek hangszereiteket. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Szereti az igaz ítéleteit, az Úr szeretetével van tele a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki a lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon bennünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk.
Azt mondja ennek a 33. Zsoltárnak a írója az első mondatban, a másodikban is. Vigadjatok az Úrban, ti igazak, az igazakhoz szól. Vajon kik azok az igaz emberek? A Bibliában rengetegszer elhangzik ez a kifejezés. Legtöbbször persze Istennek a mellékneve, hogy ő az igaz, de sokszor vannak emberek igaznak nevezve a Bibliában. Általánosságban, hogy az igazak így, az igazak úgy, vagy név szerint is megvannak néhány ember jelölve a Bibliában. De egyáltalán kik ezek az igaz emberek? Kit nevezünk igaz embernek? Erre van egy nem hívő, nem keresztény válasz is. Általában az emberek azokat nevezik igaznak, akik igaz dolgokat tesznek. Igaz és jó cselekedeteket hajtanak végre. Ez ilyen, így működik. Aki bűnös, az bűnös dolgokat csinál, aki igaz, az meg igaz dolgokat csinál. És itt van a hangsúly, hogy csinál. Tesz dolgokat, cselekszik dolgokat. Általában a cselekedetek alapján ítéljük meg az embereket, hát ugye nem látunk bele az emberekbe, ezért általában csak azt tesszük észre, amit ők tesznek, és aki bűnös dolgokat tesz, az bűnösnek tartjuk, aki pedig jót tesz, értékes cselekedeteket tesz, azt, hogy igaznak. És általában azt gondoljuk, hogy akkor válik valaki igazzá, hogyha bűnös voltából elkezd igaz dolgokat cselekedni. Isten nem így gondolkodik az igaz emberekről, Isten szerintem pont fordítva van. Isten szerint majd akkor tudsz jót tenni, ha már igaz vagy. Nem akkor leszel igaz, hogyha jót cselekszel. Említettem, hogy néhány embert, néhány személyt a Bibliában külön is kiemel az Úr az igében, akit ő igaznak nevez. A teljesség igénye nélkül igazából biztosan többen is vannak, akit én láttam, például Noét nevezte igaznak, felthetetlennek, aki Istennel járt. Ábrámot nevezte igaznak, mert hitt, és azért az Úr igaznak látta őt, mondja az írás. Dávid királyról mondja, hogy ő egy igaz és istenfélő király volt. Mondja még ezt Józsefről, Mária jegyeséről, hogy ő is igaz volt. Igazából ezek a példák, ezek úgy korban, távolságban, még rangban is messze vannak tőlünk, hát hol vagyunk mi egy Dávid királyhoz? Hát ő persze, ő egy király volt, igaz volt. De hát ma, a mai emberének 2010-ben mit jelent az, hogy igaz? Egyáltalán akarunk-e igaz emberek lenni? Mire jó az, hogyha valaki igaz Isten előtt? Azt kell látnunk, hogy az igaz ember, és az, hogy valaki igaz legyen, ez a hívők számára az egyik legfontosabb kifejezés. Számunkra, hogy igazak legyünk, ez abszolút létkérdés a hívő életünkben. Sőt, még nagyobb szavakkal mondhatjuk, a földi életünknek ez a célja, ez a feladata, hogy igazak legyünk. Nagy egyház alapító Luther is azt mondta, hogy az egyház a megigazulás tanán áll vagy bukik. Azon bukik az egyház, hogy az ő tagja, hogy igazak lesznek-e vagy nem. És egyáltalán, hogy megbékélt, szabad és hálás keresztények lehessünk, ehhez el kell érnünk ezt az állapotot, amikor igaznak nevez bennünket az Úr. Az megigazulás is az, hogy igaznak nevezést, hogy láttuk a példákban is, Ábrám esetében például, később Ábrahámnak neveztek, azt mondta, hogy igaznak látta őt az Úr. Isten adja ezt a megigazulást az embernek, nem az ember tudja kiérdemelni ezt. Ugyanis hát indirekt bizonyításként, hogyha az ember is el tudná érni, akkor valószínűleg hát egyrészt nem Istené lenne a dicsőség, másrészt akkor biztos lennének olyanok, akik nem tudják elérni. Lennének kicsit gyengébbek, kicsit erőtlenebbek, akinek vagy nehezebb, vagy teljesen lehetetlen lenne elérni ezt a megigazulást. De Isten nem így gondolkodik az emberről, ő szemében mindenki egyenlő, ezért elég alacsonyra tette a mércét a nulla szintre. Bárki lehet igaz. Mint ahogy itt olvastuk Ábrahám esetében, az ő hite miatt látta igaznak. Azon, minden hit Ábrahám? Ugye a történetet ismerjük, többen ismerjük, Ábrahámot kivitte, Isten felmutatott az égre, és azt mutatta, hogy ahány a csillag van az égen, annyi gyermeked lesz. Hát Ábrahámnak ez elég elérhetetlennek tűnt akkor abban a pillanatban. Elég idős volt már ő is, a felesége is. Ráadásul Sára meddő volt. Hát elég nagy csodának kellett az történnie, hogy ez az ígéret beteljesedjen. De Isten nem így gondolkodik. Isten azt a csodát, azt ő hozzáadja. És ez a csoda az, amikor mi igazak lehetünk. Ábrahám hitéről. Mi a hit egyáltalán? Mi azt gondoljuk, vagy rosszul gondolkodunk arról, amikor azt gondoljuk, hogy a hit az az emberi rész, amit az ember tesz hozzá Istennek a csodálatos művéhez. Isten adja a megigazulást, ő teremtette a világot, mindent Isten tesz, ő adja a bűnbocsánatot, és nekünk ezt már csak el kell hinnünk. Ez a mi részünk. Az ige azt mondja a hitről, hogy a hit Isten ajándéka. Hát akkor még ez sem a miénk. Még ez sem az ember teszi hozzá. Ez is Istentől van. És Isten igéjének a hallgatása hozza létre az emberben. Amikor Isten igét hallgatjuk, akkor lesz hitünk. A hit nem azt jelenti, hogy elfogadunk egy hitvallást. A gyülekezetünknek is van egy hitvallása. Sokan olvastátok, már elfogadtátok. És ez is jelzi, hogy ennek a gyülekezetnek vagyunk a tagjai. Hogy elfogadjuk ezt a hitvallást, akkor leszünk tagjai a gyülekezetnek. Ennek a gyülekezetnek. De az Istenben való hit nem egy hitvallásnak az elfogadása, nem egy neveltetésből származó, ebből a gyülekezetben jártam, és akkor hát akkor ez a keresztény hit maradt nekem. Igazából választottam valami intellektuális megfontolásból, hogy hát igen, leginkább a keresztény hit áll legközelebb az én gondolkodásomhoz. Nem ezt jelenti a hit, hogy intellektuálisan elfogadunk valamit, egy érrendszer, és rábízok magunkat egy ilyen logikai sorra, ami bebizonyítja, hogy ez az igazi vallás a világon lévő elég sok vallás közül. A római levélben, a 10. rész, 9. és 10. versében azt mondja az írás. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívünkkel hiszünk, hogy megigazuljunk. És a szájunkat teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ez a kifejezés, a szívünkkel hiszünk, nem az értelmünkkel. Nem egy érrendszer elfogadása a hit, hanem a szívünkkel kell hinni az Úrban. Egyáltalán mit jelent ez a hit, ez a szó? Ez a héberben nem kísérteznek, hogy kiejtsen, nem biztos, hogy tudnám, hogy emuná, így van leírva ez a szó. Lehet, hogy másképpen ejtik. A hit azt jelenti a héber nyelvben, hogy építkezni, ráépítkezni valamire, ami megtart. Rátámaszkodni valamire, ami megtart. Ezt a szót használják akkor is, amikor egy anya dajkálja a kisgyerekét, aki teljes súlyával ránehezedik az ő karjára. Tehát Isten a hitet ilyennek határozta meg, hogy rátámaszkodni valamire, ráállni valamire, ami rajtunk kívül áll, és a teljes súlyunkkal ránehezedni. Isten ezt várja tőlünk, nem azt, hogy mi okoskodjunk, és adjuk hozzá a mi hitünket, és így tegyük Isten munkáját teljes, Isten munkája a mi hitünk nélkül is teljes lenne. A hitet is Isten adja. Tehát az ember úgy gondolkodik, hát nekem is kell terheket hordoznom, hát le kell győznöm a bűneimet, hogy Isten elfogadjon engem. Hát valamit nekem is kell tenni. Isten azt mondja erre, hogy szabadulj meg a bűneitől Isten segítségével, és akkor majd megteheted azokat a jókat. Hát akkor hol van az embernek a felelőssége? Mi a jó cselekedetünk jutalma? Hol van a jó tett helyében jót várj? Hát mit tehetünk, amiért Isten majd minket megdicsér? Isten válaszol nekünk erre a kérdésre a Zsoltárok könyvében, az 51. Zsoltár 18. részében. Hiszen a véres áldozatot nem kedvelet, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ennyit látszódjunk. A töredelmes és megtört szívet. Ez a mi részünk, amit hozzáteszünk Isten művéhez. Nem sokat kell odébb lapozni, a Példabeszédek könyvében, ezt olvasok a 18. rész 14. versében. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Ilyen érdekes ellentét. Isten előtti kedves állapot, hogy összetörjünk, de ez az embernek egy elviseltetlen állapot, hogy összetörjünk. Tehát Isten azt az elviseltetlen állapotot, ezt a kiáltó szükséget várja tőlünk, amikor annyira össze vagyunk tőle, hogy már csak is Istenben tudunk bízni, és teljes súlyunkkal valami másra kell nehezednünk, mint a saját gondolkodásunkra. Fellép az emberbe egy olyan szükség, hogy kell nekem valaki, aki segít. Amíg el nem értünk ezt az állapotot, addig nem tudunk Istenhez fordulni. Addig van a saját erőnk. Addig van a saját okoskodásunk. Van a saját részünk, amit hozzá akarunk tenni. De Isten azt mondja, teljes súlyoddal nehezedj Istenre. Higgy benne. Ezért voltak a mózesi törvények. Hogy ráébreszték az embereket, hogy mekkora szükségben vannak. De hát nem akarok ingyen élő lenni Isten országában, én akarok valamit adni Istennek a sajátomból. Én ne legyen már olyan könnyű, hogy bárki megkaphatja ezt. Hát a legnagyobb bűnös is meg fogja kapni mindenki. A rablógyilkos is. Hát azért ez nem így működne az emberi gondolkodás szerint. De Isten így gondolkodik. A megigazulás egyáltalán nincsen ingyen. Az, hogy igaz legyél, egyáltalán nem volt ingyen. Isten nem törölte el a bűnt, nem mondta azt, hogy jó, rendben, akkor nevezzük ezt a bűnt nem bűnnek, és akkor mindjárt jobbak vagytok. Isten a saját törvényeit nem törölte el. Istennek nem változott meg a véleménye a bűnről. A bűn igenis valóság ebben a világban. És Isten törvényei ma is élők, mondhatjuk, hogy hatályosak. Élő törvények vannak. És ez a megigazulás egyáltalán nem volt ingyen. Csak Jézus ezt kifizette helyettünk, ezt a büntetést. Ő kifizette az árat ezért, hogy nekünk megigazulásunk lehessen. Hát, hogyha ennyire fontos dolog, és ennyire szeretnénk igazak lenni, hát hogyan lehetünk azok? Mikor leszünk azok? A római levélben, az 5. részben így ír Pál. 5. rész első verse. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel. Vagy a 9. versben. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Vegyük észre, hogy ez egy múltidejű szó. Hiszen már mi megigazultunk. Hiszen most, hogy már igazak vagyunk. Ez egy múltidejű kifejezés. Amikor megtértünk, nem a megigazulás útjára, nem egy útra léptünk rá, amikor ennek a végén majd valamikor, ugye a végtelenbe veszem, majd valamikor megigazulunk, hanem abban a pillanatban, amikor megtértünk, az Úr igaznak lát minket. Mi akkor abban a pillanatban igazak vagyunk Isten előtt. Hát lehetetlen a változás bűnös emberben. Hát bűnöket követünk el utána is, miután megtértünk. Igen. A megigazulás megvan. Abban a pillanatban igaznak lát téged Isten. De ennek a változásnak lassan belülről fakadva kell végbe mennie. Ez a belső változás, ami nem egyszerűen egy ilyen szimbólum, hogy hát igazából csak egy átvitt értelemben kell érteni. Valóságban változást okoz az emberben, és ez belülről kifelé haladva megváltozhatja az életünket. Miért nehéz hinni akkor ezek után? Hogyha Istenet megadja, ajándékként odaadja, nem tűnik olyan bonyolult dolognak elfogadni, hiszen mindenkinek lehetséges. Talán a legegyszerűbb dolognak tűnik, akkor miért olyan nehéz? Talán azért, mert a bűnös embernek nem olyan nehéz, nem olyan könnyű hinni. Amikor a természetünknél fogva ellenállunk az Istennek, hiszen ebbe születtünk bele, ragaszkodunk ez a világhoz, ez a saját igazságunkhoz, hogy a mi igazságunk legyen az igaz. Nem olyan könnyű elfogadni azt, hogy teljesüljünk a valaki másra, az Istenbe nehezedjünk. Egyetlen nincs vágyunk Istenhez és Krisztushoz ragaszkodni. Éppen ezért a hit az lehetetlen a bűnös embernek. A bűnös ember képtelen hinni. Ezért kell hozzá valaki más, egy kívülről jövő nagy, hatalmas erő, ami felébreszti benned ezt a vágyat. És ez nem tőled van. Isten az, aki a hitet a szívedbe adja. Ami a bűnösnek lehetetlen, az higgyen, az a hívő embernek magától értetődő és könnyű dolog. A bűnös nem akar hinni, a megtért ember pedig nem akar más tenni, mint hinni. Ez egy óriási változás. Ez egy hatalmas csoda. Van akkor a csoda, mint egy idős, meddő asszonynak gyereket adni, mint Ábrahám feleségének. Istentől olyan csodát kapunk, a halott lelkünket, a halott szívünket támasztja fel, amikor megtérünk. Mi történik akkor, amikor igazak leszünk? Már igazak vagyunk, igazak lettünk. Mi történik ekkor? Mint említettem, nem leszünk büntelenek. Igen, fogunk elkövetni bűnöket. De belülről fakad, hát benned van az, ami belülről kifelé meg tudja tisztítani a te életedet. Isten nem akkor adja a megigazulást, amikor az első jó cselekedet megtörténik, mint egy ilyen vizsga eredmény, hogy én már beléd adtam a Szent Lelket, megvárjuk, mikor lett az első jó cselekedet, na most pedig ez. Ez a pillanat akkor megtörténik, amikor elfogadod őt. Amikor az életedben lakozást vesz, abban a pillanatban ő igaznak lát téged. Jakab apostol, akit egyébként kortársai az igaznak is neveztek, ő azt mondta, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Vannak, akik vitáznak azon, hogy akkor most Jakab ellentétes Pállal, hogy most Pál azt mondta, hogy az egész az úgy Istentől jön, Istentől van, megkapjuk ajándékként a hitet. Jakab meg azt mondja, hogy most cselekedeteket kell tennünk azért, hogy hitünk legyen, de nem. Jakab nem ellentétes véleményt fogalmaznak Pállal, csak már más szempontból nézi. Akkoriban is sokan gondolkodtak úgy, hogy ó, hát az ilyen egyszerű, akkor nekem megvan a hitem, Isten megadta, nem is kell tőle semmit tennem, akkor innentől fogva sem kell semmit tennem, hiszen akkor én már jegyet váltottam a mennyországba, hátra dőlhetek. Jakab pedig azt mondja, hogy ha a hit benned van, és ez nem látszik még az életedben, akkor vajon megértetted-e egyáltalán igazán, hogy Isten milyen ajándékot adott neked? Beszéltünk arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a hitről, az Isten hogyan gondolkodik a hitről, de van még egy harmadik személy is, aki szeretné ezt a munkát, Isten és ember közötti kapcsolatot valahogy megrontani. Igen, a sátán is gondolkodik a megigazulásról, őnek is fontos célpont az igazság, hogy valaki igaz legyen, vagy legalábbis ne érezze magát annak. Hát Istennek a kegyelmét a sátának, hogy nem érdemes megtámadnia, az ugye megvan. Isten kegyelmét a sátán nem tudja elpusztítani, Isten magát nem tudja jelentemben megtámadni, ezért megtámadja az embert. És mivel említettem a megigazuláshoz, hogy igaz legyél, az a nagyon fontos kapocs Isten és ember között, hogy Isten igaznak lásson, ezért az egyik legnagyobb ellen, hogy mondjam, váda a sátának, egyébként a neve is ezt jelenti a héberben, a sátán az azt jelenti, hogy vádló, rágalmazó, és a görög diabolosz kifejezés is ezt jelenti. Tehát ez egyik legfontosabb neve a sátának, hogy ő vádol. Ez egyik, hogy mondjam, fő elfoglaltsága, ha így fogalmazhatok, hogy Isten előtt vádol bennünket. És mivel vádol bennünket? Hát például vádol azzal, hogy nem vagyunk igazak. Tehát emlékeztek Jobb történetére, mi volt az ő bűne? Semmi. Az, hogy Isten igaznak nevezte, ez volt a sátánnak egy nagyon fontos probléma. Ezért szerette volna Jobbot valahogy megkísérteni, vagy Istentől eltántorítani. De ezzel kezdődött az egész Jobb könyve, hogy Isten igaznak nevezte Jobbot. És ezt szerette volna a sátán lerontani. Mivel tud minket eltántorítani? Hát például azzal, hogy azzal vádol bennünket, hogy nem is lettél te igaz. Nézd meg a cselekedéteidet. Megtértél, de hát látszik ez az életeden? Nem vagy te igaz. Ilyenek a cselekedeteid. Arra az emberi gondolkodásra próbál rávenni bennünket, hogy igenis a cselekedetek alapján ítéljük meg valakinek a hitét. Isten előtt állandóan vádol bennünket, de ha Isten ilyen, ha a sátán ilyen fontos dolgokat le akar rombolni Isten és ember között, akkor mit tehetünk ez ellen? Mit tehetünk az ellen, hogy a sátán ezt a megigazulást, azt, hogy igaznak nevezzen Isten bennünket, hogy mi azt érezzük, hogy igazak vagyunk. Mit tehetünk a sátán ellen? Hát először is magunkat és a sátánt is persze emlékezhetjük arra, hogy a bárány vére, Jézus vére az minket megvéd. Ez volt annak a megigazulásnak az ára, amit említettem. Ez volt az, amiért nem ingyenes a megigazulás. Ez az a vér, amit egyébként, ha emlékeztek a kivonulás könyvében, ez a bárányvér, amit az ajtófélfára kentek, ez emlékeztette a sátánt arra is, hogy akik ott vannak, azok istenéi. Jézus vére az, amit meg kell mutatnunk a sátánnak, ami igazolja azt, hogy ez részére egy illetéktelen terület a mi életünk. Már nem az övé vagyunk. A másik, amit tehetünk ellene, hogy a tanúságtételünket megmondjuk. Ugyancsak a római levélben, amit előtt felolvastam a 10. rész 9-10-ben, azt mondja, hogy aki száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ez a hitvallás nagyon fontos. A hitnek a megvallása fontos. Itt körülbelül az a kifejezés áll, hogy ugyanazt mondani valamiről. Ugyanazt mondom az igazságról, ugyanazt mondom a magam igaz voltáról, ugyanazt mondom a megigazulásról, egyáltalán ugyanazt mondom, amit Isten. Isten igéjével egybehangzó dolgokat mondom. Ezért Isten minket, mintán igaznak lát, szeretném, hogyha megmaradnánk ebben az állapotban. Mi is érezzük azt, hogy Isten előtt igazak vagyunk. És rengeteg ígéretet eljöttet az igében, ami ezt erősíti meg. Jobb könyvében azt mondja, hogy nem veszi le a szemét az igazról, sőt, királyi trónra ülteti, és örökre fölmagasztalja. A zsoltárokban rengetegszer elhangzik Istennel kapcsolatban, hogy ő igaz, de az igazakról azt mondja, hogy te Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. És Isten azt mondja, aki a maga igazságát nyilatkoztatja, aki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. És mit mondunk a hitről? Az is Isten ajándéka. És a hit valamire rátámaszkodni, valamire ráépítkezni, ami nem tőlünk való. Teljes súlyunkkal ránehezedni valaki másra, az Úrra. Ezt jelenti az igaz ember. Imádkozz! Drága Teremtő Istenem, köszönöm neked a te igazságodat, köszönöm azt, hogy te igaznak látsz engem és mindannyiunkat, akik bízunk a te nevedben. Köszönöm, hogy a te fiad vére elég volt, hogy kifizesse a megigazolás árát. Köszönöm, hogy az ő halála, szenvedése és vére által lehet nekünk megigazolásunk. Köszönöm, Uram, hogy Te körülveszel a kegyelmeddel, körülveszel a védelmeddel. Kérek, Uram, hogy minden nap emlékezzünk rá, hogy fiaid vagyunk, gyermekeid vagyunk, és elegendő számunkra Te kegyelmed, hogy megtartson. Add, Uram, hogy rád tudjunk nehezedni minden alkalommal. Amen.